Cserna Szabó András, József Attila Díjas író az Inforádió arénájának a vendége. Folytassuk az irodalmi szállal, amiben bele is kezdtünk a műsor elején. Sokszor hivatkozott Krúdira, Jókaira, Hamvas Bélára. Ők a magyar étkezési kultúra irodalmi letéteményesei?
Hát ők is. Ugye elsős, ugye Krúdi az ebből a szempontból már egy közhely, tehát hogyha ha gasztronómia és irodalomról van szó, akkor rögtön mindenkinek Krúdi jut eszébe, és a Szimbárdnak a velőscsontja. De hát nekem az a tapasztalatom, hogy az ember bárhova nyúl a magyar irodalomba, rögtön valamilyen szavba merítkezik. Tehát szinte alig van olyan író, akinek semmi köze a gasztronómiához. Tehát amit egyszer már mondtam, ezt a szlogent, ez a magyar irodalomra is igaz, hogy szügyig járunk a szabba. Tehát, hogy most például tegnap este elkezdtem újraolvasni a Füst Milán feleségem történetét. Hát az első, nem tudom, 60-70 oldalt olvastam, hát gasztroesszé után kiállt. De hát rengeteg nevet lehetne mondani, a Mixátot, a Bodor Ádámot, a Tömörkényt.
Hát olyannyira, hogy kvázi Mixát Kálmán írta az előszavát az edének is.
Igen, mert ugye ezt kevesen tudják, hogy a Jókai is és a Mixát is írt egy-egy nagy cikket, amiben arra panaszkodtak, ugye a 19. század második feléről beszélünk, hogy a magyar konyha pusztul, és azok az ételek, amik az ők fiatalkorukban még magyar konyha főételeinek számítottak, azok szinte eltűntek. És
melyek ezek voltak ezek, amik Jókai fiatalkorában jók voltak?
Hát a Jókai írt egy hosszú listát, most nem tudom, hogy hanyas lista volt ez fejből, de egy nagyon hosszú listát írt, amiben ezeket felsoroltam, most fejből egy egyet sem tudok mondani, szégyenszemre. Mentségemre legyen mondva, hogy ezt az Edel című könyvet, ami ezzel foglalkozik, ezt majdnem 10 éve írtuk a Fehér Bélával. De hogy mind a kettő tulajdonképpen azt szorgalmazta, hogy kellene csinálni valamiféle gasztrotörténetet, valamiféle szakácskönyvet, megmenteni ezeket az ételeket, mert már most elsüllyednek ezek az ételek, és
mondták
nem fogjuk tudni.
Mondták
ezt 150 évvel ezelőtt. Na hát azóta magyar ételek generációi süllyedtek el. Többek közt azért, mert nem akarunk ezzel foglalkozni, mert nem tekintjük a kultúránk részének. Mondok egy nagyon evidens párhuzamot. Ugyanebben a korban, 1860-as éveknek a végén, Alexandre Dumas, az ismert francia regényíró, ugye az egyik legnépszerűbb francia író, éppen haldoklott, és rájött arra, hogy a főművét még nem írta meg, csak jegyzeteket folyamatosan, és akkor nekiállt, és másfél év alatt megírt egy ilyen lexikonnyi kötetet, aminek az a címe, hogy Nagy Konyha Szótár. Hát ez azóta is az egyik alapja a francia gasztrotörténetnek, gasztronómiának. Tulajdonképpen ott találta föl azt a műfajt, amit én nagyon szeretek, irodalmi szakácskönyvnek hívják, ami ugye egy ilyen hibrid műfaj, rengeteg, ugye a Dumas könyvében van körülbelül 3000 recept, de rengeteg irodalom is van benne, tárca, novella, útirajz, tehát tulajdonképpen egy életnek a gasztronómiai tapasztalatait meséli el egy író receptekkel egybekötve, és ez már egy a francia gasztrotörténetnek, vagy gasztrozófiának, vagy gasztronómiának egy szintézise, tehát már túl vagyunk a Carrémon, a Brillat Savarinen, az étteremkritikusokon, stb. Tehát ez egy nagy összefoglalása már 1860-as években a francia konyhaművészetnek. Hát ehhez képest mi sehol nem tartunk, de hát azért nálunk is vannak azért...
A szép irodalomban, bocsásson meg a nemzetközibe, hogy akkor még visszatérjünk egy gondolat erejéig erre, mellékszálként jelent meg a gasztronómia, vagy pedig fő csapás irányként, tehát itt Dumas tekintetében mindenképpen arról beszélünk, hogy ez volt a fő mondani valója a nagy szakácskönyv, nem? Esetében.
Hát igen, ő ezt sokkal fontosabb dolognak tartotta az életművébe, mint a kalandregényeit, vagy nagyregényeit. Hát nézd, ez egy egészen más kultúra, tehát hogy ott tényleg a franciáknál a gasztronómia egyértelműen és nagyon régen része a kultúrának. Tehát ezért gondold el, hogy mennyivel könnyebb mondjuk megint csak a pacal tudom példának mondani. Tehát mennyivel könnyebb kutatni mondjuk az európai pacal történetét, mert ugye ott az európai pacal az már az ókorban elkezdődik, ugye az első ismert európai szakácskönyv, gyanítom, hogy a világ első ismert szakácskönyve, az Apicius, ő Jézus kortársa volt, egy dúsgazdag hedonista, aki végül, amikor már nem maradt luxus lakomákra elég pénz, akkor a fürdőbe felvágta az ereit. Az ő szakácskönyvében is több pacal recept található. Na, hát itt ugye ez egy top gasztronómiai, tehát egy luxus szakácskönyvről beszélünk, de még annak is az ínyencek fejezetében van a pacal. De hát ugyanúgy megtalálható mondjuk a Szatirikonba. Tehát, hogy
egy és ugye, hogyha magyar vonalat behozzuk, akkor Móricz Zsigmondnak is az egyik kedvence volt a pacal, nem?
Igen, ezt is egy visszaemlékezésből tudtam meg, amikor a pacal könyvhöz gyűjtöttem anyagot. Már meg nem mondom, hogy talán a Lengyel Balázs egyik ilyen életmű interjújából derült ki, hogy ő fiatal korában valamelyik ilyen folyóiratest után beült a Móriczékkal, mert azt hiszem talán az erdeivel beült vacsorázni, és akkor teljesen egyértelmű volt, ez a 30-as évekről beszélünk, hogy a Móricz Zsigmond pacal pörköltet rendelt. Tehát azért mondom, hogy a magyar gasztronómia történetet nagyon nehéz kutatni ebből a szempontból, mert nincsenek összefoglaló nagy munkák. Vannak azért az irodalom és a gasztronómia határmesdjén remek művek, akár a múltból, például ott van Lénárd Sándor, aki egy hihetetlen jó író volt, és ugye a 30-as évek végét azt Rómában töltötte el, és a római konyháról írt egy irodalmi szakácskönyvet, ami ugye ugyanezt ezt a dümei sémát követi, hogy irodalom és receptek, vagy hát a jelenkorból itt van Váncsa István, aki gyakorlatilag a mediterrán konyháról ontja az irodalmi szakácskönyveket.
Hogyha már az asztalon van a pacal, és sokszor már említette is, 77 magyar pacala, vagy a Gyomor csodálatos élete címmel jelent meg nemrégiben egy könyve. Tisztázzuk akkor azt, bár már beszéltünk róla többet is, hogy mi pontosan a pacal?
Hát igen, ez az egyik baj a magyar gasztronómiával, hogy amikor beszélünk valamiről, akkor nem mindig tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát ez egy nagyon hosszú téma, hogy mi a pacal. Hát én úgy kezeltem ebbe a könyvbe, hogy minden pacal, ami gyomor. Na most kapásból ugye a marhának van 4 gyomra. Ebből általában a magyar konyha egyet, maximum 2 használ, ugye a 3 előgyomorból, amit a hentesnél látsz kimosva, az a fehér frottitörölköző, az a bendő, de még a recés gyomrot is lehet néha látni, az ilyen mélykaptárszerű alakú. Na most ugye például az oltógyomrot azt a magyar konyhában én nem nagyon láttam se hentesnél, se ételbe, de hát mondjuk
Az is ehető?
Abszolút, és fantasztikus, például a firenzei lampredotto az ebből készül, vagy a normandé pacalba is beleteszik, az a 4 gyomorból készül, de hát...
Miből készül egyébként?
De minden más gyomorból.
Is, de van birkából is, sőt láttam egy receptet a 77 pacalban harcsából.
Igen, ez a Rosensteinnek a vendéglősnek a specialitás, el is mesélte nekem a történetét, ezt le is írtam, hogy ezt még fiatal korábban, amikor a nagyvásárcsarnokban dolgozott, akkor látta, hogy a halasok, amikor kibelezik a harcsát, akkor szépen félredobják a gyomrát, és amikor összegyűlik egy jelentősebb mennyiség, akkor ezt saját maguknak megfőzik. És azóta azt hiszem, hogy többször is megfőzte gurmé fesztiválon. Tehát ebben van, ugye mondtam az első magyar szakácskönyvet, ez a 16. század végéről, ez az erdélyi fejedelmi szakácskönyv, a szakácstudomány. Ebben ugye mondtam, hogy 3 pacal recept található, és kapásból 3 pacalból, gyomorból készül. Van egy disznó, egy sertésgyomor, van egy birka gyomor, és van egy tehéngyomor. Ugye már a hatásokat nagyon szépen jelzi, hogy a tehéngyomor az olasz módra készül el.
És miket készítenek belőle, mert abban is vannak különbségek. Pörköltet, levest, vagy mint az elmúlt időszakban volt rá példa, a rétesre is.
Hát mindenre van példa, ugye azért nagyon hálás dolog a paca, mert alapvetően azért egy semleges íze van, tehát rengeteg irányba elvihető a recept. Tulajdonképpen Európában szerintem a legsokszínűbb paca kultúra az Olaszországban van. Tehát mondjuk én Toszkánában háromféle teljesen különböző pacalt ettem és ismerek. Gyakorlatilag városról városra változik a pacalnak a receptje, tehát mondjuk a milánói...
A felszolgálása is, tehát az, hogy levesben tálalják-e hát fel, vagy pörköltbe, vagy süteménybe.
Igen. Tehát ez a Lampredotto, ez például egy pacalos szendvics, de van toszkán pacal saláta is. De azért általában ugye ezt az egy tálételt teszik, ezt a paradicsomos, zellerszáras. Na most a milánói pacal az csak a babba különbözik a firenzei pacaltól, de mondjuk a római pacal az már egészen más. Most az a magyar történetnek a legfontosabb szála az az, hogy miközben ez egy nagyon elegáns étel volt Magyarországon is, tehát mondom, fejedelmi szakácskönyvbe, polgári szakácskönyvbe szerepelt, valamiért a 19. században teljesen lezüllött, teljesen elvesztette a rangját, tehát gyakorlatilag a legszegényebb néprétegek ételévé vált, és állateledellé.
De miért történt ez? Meg ez lett volna egyébként a következő kérdésem, csak megelőzött benne, hogy a társadalmi elfogadottsága az eléggé hullámzó volt az elmúlt századokban. De miért?
Hát ezért jó regényhősnek a pacal, egyrészt mert hihetetlen érzelmeket vált ki az emberekből, tehát én még nem találkoztam olyan emberrel Magyarországon, aki közömbös lett volna iránta. Tehát, hogy vagy az az első, hogy fúj, meg nem enném, vagy imádom.
Zárulja be csak egy közbevetés, ön szerint 10 magyarból hány szereti a pacalt?
Hát, ezt nem tudom, ilyen statisztikákat nem ismerek, meg nem is végeztem, de gyanítom, hogy azért többen nem szeretik.
Szélsőséges akkor az elfogadása.
Igen, mint a hányan szeretik. Tehát, és aztán jön az első világháború, és elfogy az étel a városi konyhába, húsínség van, újra feltűnik a pacal, és egy óriási karriert fut be. Ugye én az első, tehát a 19. században ugyanez a fehér savanyú pacalleves van, mint ami most Nagyvárattól keletre mindenhol, kisebb változtatásokkal. Na most azért úszta meg a paprika bumot a pacal, mert nincs bent a magyar konyhába.
Tehát a pacalban egyáltalán nincs paprika?
Hát abba a pacalban nincs, a fehér pacalban nem volt. Amikor visszatér a városi konyhába, akkor abban a pillanatban elpörköltösödik. És onnantól kezdve, tehát a pacalpörkölt, amit ugye annyira régi, ősi régi magyar étel, hogy körülbelül 100 éves, én az első nyomát egy tanácsköztársaság alatti népszavába találtam a pacalpörköltnek.
Az pont 100 évvel ezelőtt volt.
Hát még annyi se, ugye? És ugye 1919-ben írja a Népszava egy panaszos levélnek a szerzője, hogy bement Pesten a Gambrinus vendéglőbe, és volt, akkor még egymás mellett él a fehér pacal meg a piros pacal, egy nagyon pici ideig, és azt írja, hogy volt fehér pacal is, meg pörkölt pacal is, a pörkölt pacal elfogyott, a fehér pacal ehetetlen volt, és tésztát kellett ennie, kérem az elvtársakat, hogy azonnal intézkedjenek, mert ez nem méltó a tanácsuralom szelleméhez, stb. Ez az első említése. Nagyon érdekes, hogy milyen későn reagál a szakácskönyvirodalom az életre, mert az első szakácskönyvbeli említését az csak 1935-ben találtam meg Ínyes mesternél, de ott is kicsit, mint egy ilyen kuriózumot úgy említi, hogy hát ilyet is lehet.
De aztán a Kádár korszak nagy étkelet, nem?
Igen. Aztán a Kádár korszakban, ugye először ugye a Rákosi korszakban meghódította a konzervpiacot, ugye erről rengeteg forrás maradt meg, és valamiért, hát ugye ezeket a gasztronómiai mozgásokat nem igen lehet megmagyarázni, hogy miért. Ez a végtelenül lenézett és végtelenül pimf alapanyag, ami a pacal, amit pár évtizeddel ezelőtt még piszkálni se volt igazán elegáns, nemhogy megenni. Egy olyan divatétellé vált, hogy hirtelen hiányzik lett, és hirtelen kultuszétel lett belőle.
Ez mikor lett? Mikor vált
ez? Hát ez ugye már a 60-as évektől kezdve ez egy kultuszételé vált, állandó hiány volt pacalból, és ezt ugye azzal magyarázták...
Olcsó volt egyébként?
Hát egyre drágább lett.
Pontosan a kereslet miatt.
Ugye az Eszterházinak van egy gyönyörű tárcája, amiben azt írja, hogy a huszári féle Szimbádról mesél, és azt mondja, hogy a mai fiatalok nem is tudják már, hogy amikor mi néztük, írja az Eszterházi a Szimbádot, akkor milyen többletjelentések voltak ebbe a velős csontba, hogy akkoriban a marhából három dolgot nem lehetett kapni, a velőt, a velős csontot, a bélszint, meg a pacalt, és amikor néztük a huszári filmet, ahol a Szimbádot kiveri a velős csontból a velőt, akkor az a jelentés is benne volt, hogy na ezt is elloptátok, mert régen ez is volt, most meg ez sincsen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy én sokat foglalkoztam, vagy kutattam ezt a könyvbe, hogy valahol hova lesz a pacal. Szinte hetente jelenik meg a sajtóba egy-egy cikk, amikor vagy egy újságíró, vagy egy panaszos olvasó felveti, hogy miért nem lehet pacalt kapni, miért nincs a boltba, miért nincs a vendéglőbe, miért kell, hogy terjed egyébként, ilyen pletykákba terjed, hogy hol lehet rendes pacalt enni vagy venni. És nagyon érdekes, hogy mondtam, hogy az egyik nagy forrása a gasztrotörténetnek az irodalom, és ez nem csak a régi magyar konyhára igaz, hanem a mostanira is.
Hol volt első nyoma az irodalomban a pacalnak?
Csak gyorsan befejezem ezt a gondolatmenetet, hogy erre a választ, hogy hova lesz a Kádár korszakban, miért nincs pacal, erre a választ egy Moldova riportkönyve találtam meg. Van egy ilyen vasúti, akit a mozdony füstje megcsapott, az valami ilyesmi a cím, egy ilyen vasúti riportkönyve, és áll kint éjszaka a valami vasutassal a 80-as években a vasútállomáson, és mennek a schwarz vonatok, a fekete vonatok viszik, hogy nincsenek benne a menetrendben, és megkérdezi, hogy ebben mi van. És azt mondja, hát ebben ilyen öreg lovak vannak, meg pacal. Hova megy? Olaszországba. Miért? Hát mert ebből lesz a jó szalámi. Tehát, hogy az elvtársak kéz alatt külföld, azért nem volt többek közt, hát biztos, hogy az is oka volt, hogy óriási volt a kereslet, de hát azért a marhának baromi sok gyomra van, tehát abból jut is, marad is azért.
Tehát az előbb már beszéltünk arra, hogy levest, pörköltet, vagy létes lehet ebből csinálni, de ezek szerint szalámit is?
Persze. Hát a franciáknál is ugye egy nagyon híres pacalos, ugye magyarul általában pacalos hurkának szokták fordítani. Na mindegy, tehát hogy a Kádár rendszerbe egy ilyen kultuszétellé vált, arról nem is beszélve, hogy ugye a Kádár is nagyon sokszor felhasználta marketingre, tehát ő is mindig ugye a krumplileves után mindig ez az étel, ami Kádárról eszünkbe jut. Nagyon sok emlékezés megmaradt, hogy egy ilyen pártrendezvényen felszolgálták a luxus vacsorát, és ő hátra ment, és megkérdezte a szakácsoktól, hogy nincs egy kis maradék pacsal. Hát azt soha nem tudjuk meg, hogy ez a politikai marketingnek a része volt-e, vagy pedig tényleg ennyire imádta a pacalt a Kádár?
Egyébként beszéltünk már a társadalmi elfogadottságáról is, hogy valamikor úri lakoma volt a pacal, valamikor meg szinte a porné vette ezt. Az elkészítési módja is változott ezzel párhuzamosan? Tehát, hogy az így úri asztalra kerül, vagy éppen egy szegény sorra?
Hát rengeteget változott, ugye az én pacalkönyvem három részből áll. Az első rész az tulajdonképpen a pacalnak a magyar története. Persze nemzetközi kitekintésekkel, mert ugye ezt csak úgy lehet földolgozni, hogyha látjuk, hogy mondjuk mindeközben mi történik a pacallal mondjuk Olaszországban vagy Franciaországban. A harmadik rész az csak a pacal és az irodalomnak az összefüggései, a középső rész pedig 77 pacal recept, ami ugye elindul a 16. századtól, és befejeződik a mai pacal receptekkel. Tehát ez tulajdonképpen ez is egy regény, csak receptekben megírt regény, tehát hogyha ezt a 77 receptet valaki végigolvassa, ezek mind magyar szakácskönyvekből való, és kronológiai sorrendben felsorakoztatott receptek.
Ezek szerint 77 módon lehet elkészíteni? Hát ez a szám ennyit talált, hogy eddig jutott el, vagy pedig ennek a 77-nek van más jelentése
az,
is?
Hogy egy ételt hány módon lehet elkészíteni, az gyakorlatilag végtelen. Ugye ez csak a kreativitás és a képzelő erő szab határt ennek. Azt akartam bemutatni, hogy koronként hogyan változik a pacalnak az elkészítési módja. Tehát ugye az első egy történeti rész, a másik egy irodalmi, ez pedig egy ilyen receptes gasztronómiai regény tulajdonképpen.
A mai 21. századi gasztroforradalomban megjelenik a pacal?
Hát abszolút, mondjuk én nagyon sokszor nem találkoztam vele, de találkoztam vele.
Említett egy versenyt is, amikor talán Bíró Lajosék versenyeztek, hogy ki tud jobb pacalt készíteni.
Igen, az egy nagyon érdekes dolog volt. Ugye a Bíró Lajos és a Szegál Viktor két nagyon ismert magyar séf versenyzett, és ugye a verseny egyik része az volt, hogy a hagyományos pacalpörköltet elkészítették, és utána mind a kettő egy saját kreálmánnyal rukkolt elő. A Bíró Lajosnak ez a pacal kárbonárája volt, ami ugye az volt a trükk, hogy a mártás ugyanaz, de a spagetti tészta helyett spagetti tészta hosszúságúra vágott pacalok voltak benne. A Szegál pedig egy ilyen tájköris, fúziós keleti pacalt készített el, amit azóta már nekem is elkészített, és baromi jó szerintem. Tehát érdemes ezekkel. Egyébként mind a kettőnek a receptje megtalálható a könyvben.
A 77 magyar pacalba.
Én azt látom inkább, hogy ugye van itt egy gasztronómiai forradalom, aminek van egy tökéletes jelszava. Az a jelszó, hogy hagyomány és evolúció. Csak baromi nehéz úgy fejleszteni a dolgokat, hogy nem tudjuk, hogy mi a hagyomány. Tehát az a baj, hogy szerintem még a magyar konyhával abszolút nem vagyunk tisztában, és amíg ezt a hagyományt fel nem dolgozzuk, amíg nem tudjuk meg, hogy mi a magyar konyha, vagy azt, hogy mik a magyar konyhák, milyen magyar konyhák vannak, addig nem igen tudjuk fejleszteni. Amíg az alapot nem ismerjük, addig nem nagyon tudunk rá se házat felhúzni rá, se palotát, se felhokarcolót.
Kellenének jobb és újabb szakácskönyvek? Annyi van már a piacon.
Hát szakácskönyv rengeteg van, de mondjuk igazán a hagyományt földolgozó
gasztrotörténet,
igen, ami a hagyomány dolgozza föl, abból baromi kevés van.
Még egy rövid kérdés így a végére. Mivel együk a pacalt? Fehér kenyérrel és kovászos uborkával?
Hát attól függ, hogy milyen pacalt eszünk. Tehát én például, hogyha egy olyan embert akarok megtéríteni a pacalvallásnak, aki utálja a pacalt, akkor mondjuk nem érdemes a pacalpörkölttel közelíteni, mert abból úgy kiállnak ilyen sertéskörmök, meg velők, meg csülkök, amik nem biztos, hogy a kedvére valók lesznek. Nagyon érdemes egyébként az olasz pacalokat tanulmányozni, hogyha térítésnél tartunk, mert mondjuk egy milánói pacal, ami egy ilyen paradicsomos, zsályás, zellerszáras, répás szószban úszik, és meg van szórva parmezán sajttal, az sokkal könnyebben eladható egy pacalutálónak, és utána ugye lehet emelni a szintet, utána jöhet bármilyen pacal.
És ezt önmagában is meg lehet akkor ezek szerint enni?
Hát ők ezt azt a milánói pacalt, ugye az olaszok, meg a firenzei pacalt is csak kenyérre leszik. Én is azt mondom, hogy a magyar pacalpörkölthez leginkább a kovászos uborka kenyér, és valamilyen szesz illik még. Ez egyébként egészen horrorisztikus irányba is el lehet egyébként vinni ezeket a dolgokat. Mi legutóbb a Margó Fesztiválon Pándi kollégával egy olyan 200 személyes üstbe a nagy közönség előtt megfőztünk két erdélyi ételnek a fúzióját. Az egyik a tejfölös tárkonyos bárányfejleves, és a másik pedig a csorba de burta, tehát a román pacalleves. Hát amikor egy ilyen négy-öt birkafej, bárányfej kikandikál, kinéz a lábosból, akkor ugye jönnek, a végén azt hittük, hogy pénzt fogunk szedni, a fotópénzt fogunk szedni, mert az emberek elkezdtek fényképezkedni a fejekkel, stb. És mindenki azt mondta, hogy na ebből biztos, hogy nem fogok enni, majd két óra alatt 200 tányért osztottunk ki belőle.
Még egy levezető kérdés, azt említette egy fél mondat erejéig, hogy a pacalvallás, ezek szerint ezzel a 77 magyar pacal recepttel újabb híveket akar ennek az éteknek szerezni?
Hát a fő cél azért nem ez volt, ezt viccesen szoktam mondani, hogy pacalember, aki szereti a pacalt, az a pacalember. Mi, akik imádói vagyunk a pacalnak, ez egy szekta, a pacalvallás, stb. De igazából ez egy ironikus valami. A cél az inkább az volt, hogy megmutatni azt, hogy mit lehet művelni a magyar konyhával, a magyar gasztrotörténettel, hogyha ezt komolyan vesszük. Tehát a pacal egy tetszőleges példa, és azt szerettem volna megmutatni, hogyha egy ételt kultúrtárgyként kezelünk, akkor ebből micsoda dolgokat lehet kihozni. Tulajdonképpen ugyanazok a források kerülnek elő itt ebbe a könyvbe, mintha bármilyen más gasztrotörténeti tárgyat választottam volna.
Csernaszabó András, József Attila díjas író volt az Inforádió Arénájának a vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Fekete Szaloki Zoltán és Módos Márton főszerkesztő nevében köszönöm a figyelmüket. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.